Prédikáció 2012. július 8.
Fennállva hallgassuk meg azokat az igéket, amelyek alapján a Szentlélek segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Márk evangéliumában a 6. fejezetben, az első 6 versben így. Jézus ekkor eltávozott onnan, a hazájába ment, és követték a tanítványa is. Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és álmélkodva így szóltak. Honnan veszi ezeket, miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és miféle csodák ezek, amelyek keze nyomán támadnak. Nem de az Ácsez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem itt élnek-e közöttünk a húgai is? És megbotránkoztak benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk. Nem vetik meg a prófétát másut, csak a hazájában, a rokonai között és a saját házában. Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni azon kívül, hogy néhány beteget kezét rájuk téve meggyógyított. Csodálkozott is hitetlenségükön. Majd sorra járta a környező falvakat és tanított. Idáig Isten igéje. Foglaljunk helyet. Egy olyan otthonról álmodok, ahol jó lenni. Milyen ez az otthon, amiről álmodunk? Az otthon egy olyan hely, ahol én teljesen önmagam lehetek. Az otthon egy olyan hely, ahol nem kell szerepet játszanom. Az otthon egy olyan hely, ahol úgy fogadnak el, ahogy és amilyen vagyok. Ahonnan bizalmat kapok, ahonnan erőt kapok, ahová jó visszatérni az utaimról. Nyáridőben sokszor megtörténik, hogy elmegyünk és visszajövünk. Megtörténik, hogy a gyermekeink elmennek egy táborba és visszajönnek. Jó dolog visszavárni őket, jó dolog nekik visszajönni, jó dolog az otthonba feldolgozni és elmesélni azt, hogy mi történt. Elmondani a történeteket. Az otthon az a hely, ahova haza lehet menni, ahova vissza lehet menni, ahol örülnek az örömeimnek, és ahol vigasztalnak a kudarcomban. Az otthon az a hely, ahol egyszerűen csak megpihenhetek. Ahol engednek engem csak úgy lenni. Nem ostromolnak az elvárásokkal. Nem kell teljesítenem. Persze, az otthon az a hely, ahol minden tudnak rólam, és az igazi valómat nem rejthetem el. Jézus az övéi közé megy. Jézus haza megy, az otthon. Az otthonába megy. És ez az otthon nem olyan, mint amilyen az álmainkban él. Jézus családja, Jézus rokonai, földiei távol állnak ettől. Pár héttel ezelőtt olvastuk azt, hogy azt gondolták róla, hogy magán kívül van, és el akarják vinni. Egyáltalában Jézus számára úgy tűnik, hogy az otthon nem az a hely, ahol erőt kapna, ahol megértenék, ahol támogatnák. Az otthon itt nem a bizalom helye, hanem sokkal inkább a meg nem értettségé, sokkal inkább a küzdelemé, sokkal inkább a rivalizálásnak a helye. Óriási a kontraszt. Jézus nem kímél meg minket az élet valóságától. Azt olvassuk, hogy a tanítványait is magával viszi. Ilyen értelemben nem szégyelli a sajátjait, nem szégyelli az otthonát. Ilyen az otthonom, ilyen a környezetem. Gyertek és lássátok. Jézus megmutatja nekünk, hogy milyen a valóságos családja. Megmutatja nekünk, hogy milyen tud lenni a család realitása, az otthon valósága. Van egy otthon, amiről álmodunk, ez az álom jogos, ez a vágy jogos, Nagy öröm, ha megíjjuk, de nagyon sokszor az a realitás, amit megjelenik ebben a történetben. Mert mi is történik itt? Jézus tanít a zsinagógában, és akik hallgatják, azok álmélkodnak. Azért ez jól kezdődik. Jézus beszél, és álmélkodnak. Mikor varázsolnak minket el a szavak? Mikor varázsolnak el engem a szavak? Hát azt gondolom, akkor, ha szépek. Akkor, ha érzékletesek. Akkor, hogyha lefestenek valamit, ami szinte megelevenedik előttem. Amiben szinte belépek a képbe, amit a másik leír nekem. Aztán akkor varázsolnak el a szavak, ha hitelesek, akkor varázsolnak el, ha a szív mélyéből szólnak. Akkor oda tudok rá figyelni. Aztán akkor varázsolnak el a szavak, ha az életemről, a hétköznapjaimról szólnak. Ha azt érzem, hogy rólam van szó. Vagy éppen akkor varázsolnak el, amikor kiemelnek a hétköznapokból. Amikor reményt sugároznak. Jézus szavai bölcsességet sugároznak. Hétköznapi életbölcsességet, valami olyasmit, amikor hallgatjuk, azt mondjuk, hogy igen, ez az, aha, igen, igen, rólam van szó, rólam beszél, arról a világról beszél, amiben én élek. És Jézus szavaiban nem csak bölcsesség, hanem erő is van, ott van mögötte az élete, ott van mögötte a bizonyossága, ott van mögötte a hitelessége. Erő van benne, ami megmozdít, ami kibillent engem a hétköznapjaim szürkeségéből. Felforgat, átgondoltat velem dolgokat. Átgondoltat szokásokat, átgondoltatja velem egy intézménynek a működését, az életemet. Dinamizmus van benne, erő, csodajel. Ezt olvassuk itt az igében. Csodajel a dynamis, dinamizmus, erő. Szóból származik itt. Csoda, amiben megmozdul a lélek. Az a csoda, amikor mozdul a lélek. Amikor változni tudok, amikor gyógyulás történik. De jó is lelkesedni. De jó is álmélkodni. Nagyon jó dolog ez. De nem árt, hogyha az álmélkodás, a lelkesedés után képes vagyok kijózanodni is. Jogos kérdések hangzanak el itt. A lelkesedés után megjelenik az analitikus gondolkodás. Honnan veszi ezeket? Jó, most lelkesedtünk, tetszett, megfogott, amit Jézus mondott, nagyon lelkesedem a szavaivél, nagyon szeretném követni, hú de jó, de aztán egyszer csak megkezdem, hogy tényleg így van? És honnan veszi ezeket? Igen, ennek jó utána menni, tényleg így van ez? Vagy csak ezek tetszető szavak? Vagy csak egy tetszető szónoklatot hallattam. Ez a kérdés, amit elhangzik, ez rendben van. Ez teljesen rendben van. Ez a kérdés fontos. Én is utána akarok járni, hogy mi a forrás. Hogy honnan veszi ezeket. És aztán, ha már megkérdeztem, hogy honnan veszi, azt is szívesen megkérdezem, hogy mi ez a bölcsesség. Az is jó, ha megvizsgálom, tényleg így van-e, amit mond, kiállja az élet próbáját? Hogy amit mond, az egy hétköznapi életbölcsesség. Így van ez az életben? Annyi mindent hallunk és mondunk egymásnak, mi keresztény emberek. Annyi minden hallatszik a szószékekről. Így kell élni, úgy kell élni, ezt kell tenni, azt kell tenni, ezt mondja az ige, azt mondja az ige. Fölmerem-e tenni, hogy milyen bölcsesség ez? Ha összevetem az életemmel, tényleg így van ez? A tapasztalataimnak megfelel, amit ha elhangzik? És aztán tovább megyek. Miféle csodák ezek? Milyen erőről van itt szó? Szemfényvesztés ez, vagy valóság? Erő ez, vagy csak erőlködés? Ezek a kérdések jogosak. Honnan veszi ezeket? Miféle bölcsesség és miféle erő ez? Jó, ha mi keresztények mindennel szemben ezt a fajta józanságunkat meg tudjuk őrizni. Még akkor is, hogyha elsőre álmélkodunk és elsőre csodálkozunk. Utána jöhetnek az analitikus gondolkodás kérdései. Honnan van? Mi ez? Milyen bölcsesség? Milyen erő? Utána akarok járni, józan akarok lenni, józan akarok maradni. Ezután azonban fordul egyet a dolog. Itt történik valami, amin megcsúsznak a názáretiek. Amikor abba kezdik beleélni magukat, hogy tudjuk ám, hogy kicsoda ő. Tudjuk, hogy ki az. De hát miért fontos ez, hogy a másikat így beazonosítsam? Azért, mert a szavak valóban bölcsek. Azért, mert kiderült, hogy a szavakban benne van a csoda. Azért, mert kiderült, hogy a forrás az bizony hiteles. És hogyha a szavak változásra hívnak, és hogyha a szavak hitelesek, akkor bizony mozdulni kéne. A szavak akkor bizony átértékelésre hívnak. De én ezt nem akarom. Nem akarom. Nem akarom ezt. Miért nem? Hát talán lehet, hogy azért, mert szellemileg rest vagyok. Rest vagyok végig gondolni a dolgokat. Végig gondolni a következményeket. Vagy talán azért nem akarom, mert a változás gyengíteni a hatalmi pozícióimat. Vagy talán azért nem akarom, mert ez erőfeszítést igényelne számomra lelkileg. És erre most én rest vagyok. Vagy csak egyszerűen olyan ember vagyok, aki alapvetőleg fél és szorong mindenfajta változástól. Tehát kiderült, hogy a szavak engem változásra hívnak, valamit az életemen mozdítanának, de én ezt nem akarom. És akkor meg kell magyaráznom, hogy miért nem. Meg kell magyaráznom, hogy miért maradhat minden úgy, ahogy van. És ezt hogy lehet elérni? Hát úgy, hogy hiteltelenítem azt, aki mondja. Úgy lehet hiteltelenteni, hogyha elkezdek személyeskedni. Személyeskedni kell. Modern szóval végre kell hajtani egy karaktergyilkosságot. Ezt gyakran halljuk a politikában. Valakit úgy lehet eltüntetni, hogyha bemocskoljuk. Ezt hívják karaktergyilkosságnak. Tulajdonképpen Jézussal szemben ez az egy lehetőség maradt, a karaktergyilkosság. És ezt a lehető legdurvábban tegyük. Tudjuk ki ő, a Mária fia. Lehet, hogy számunkra ez nem tűnik bántónak, de ez ott abban a korban rendkívül bántó volt. Egy fiút mindig az apjáról neveztek meg, és azt, hogy itt Jézust a Mária fiának nevezik, ez az ő törvénytelen születésére vonatkozik. Arra utal, hogy apátlan. Arra utal, hogy nincs törvényes apja. Tulajdonképpen ezzel Jézust mocskolni akarják. Hiteltelenteni akarják. Apátlan fiú, törvénytelen származású, egy ilyen mit akar tőlem? Egy ilyen mit mondhat nekem? Ugye ismerjük ezt? Valakit semmibe venni a politikai beállítottsága miatt, valakit semmibe venni a nemzeti hovatartozása miatt, valakit semmibe venni a vallási hovatartozása miatt, ellátni egy szóval, amivel őt meg lehet bélyegezni, amivel azt lehet mondani, hogy te egy nagy nulla vagy, te egy nagy senki vagy. Ezt mi is előszeretettel tudjuk gyakorolni. És akkor mondhatjuk, hogy miért kéne meghallgatnom, amit ő mond? El se kell gondolkodnom azon, amit mond. Mert ő ilyen, olyan, amolyan. Tehát hiteltelen. Szavai, személye nyugtalanít minket, de ő ne akarjon különb lenni nálunk. Nem különb, sőt, alattunk van. Föltör a zsigerekből a lélek sötét valósága. Nem büszke vagyok rá, a földimre, hanem az a cél, hogy neki se legyen jobb. Nehogy már ő jobb legyen, nehogy már ő tehetségesebb legyen, mint én. Iszonyatos ez a destruktív minta, ami megjelenik itt a názáretiekben. A rivalizációnak ez a pusztító, önpusztító, közösséget pusztító ereje, amit mi is nap mint nap átélünk. Így nem kell megváltozni. Ez a nyeresség. Nem kell változni. Maradhatok az, aki vagyok. Szürke, gyűlölködő, vagy akár közömbös. Jézusnak van egy kísérlete. Nem hagyja ezt az egészet ennyibe, megpróbálja felszínre hozni, hogy mi történik. Hátha. Idéz egy közmondást, senki se proféta saját hazájában. A közmondások mindig egy tapasztalatot sűrítenek magukba. Egy berögzött előítéletet ír le, ez a közmondás. A proféta nem lehet hiteles a saját hazájában. Senki sem lehet proféta a saját hazájában. Jézus ezt még el is túlozza a saját tapasztalatából, és hozzáteszi, hogy a rokonai között sem, sőt még a saját házában sem, nem csak hogy a hazájában, a saját házában sem. Egészen személyessé teszi. Szembesít minket, konfrontál minket. Nézzétek, ez történik most. Ez történik most veletek. Észreveszitek? Nem. Inkább jön a skandalum, ez a szó szerepel a Bibliában. Megbotránkozás. Inkább megbotránkoznak, inkább megbotránkozunk. És ez az elzárkózás, ez bizony, ez már bénító. A honnan kérdés személyeskedéshez vezetett. Nincs csoda, nincs dinamizmus, nincs erő, nincs bölcsesség. Ez már mind nincs. Úgy tűnik, hogy nem sok örömhír van ebben a történetben a számunkra, de azt gondolom, hogy mégiscsak van. Az az örömhír, hogy Jézus ezt az egészet nem veszi természetesnek. Mi ezt a mechanizmust, amit Názáretben történik, természetesnek vesszük. Természetesen vesszük Magyarországon. Természetesen vesszük egymás között. Így megy az élet. Így megy ez nálunk. De figyeljünk oda, Jézus csodálkozik. Csodálkozik a hitetlenségükön. Csodálkozik a zártságukon. Csodálkozik a bizalmatlanságukon. És testvéreim, ez a jézusi csodálkozás, ami reményünk, amiben vagyunk, az nem természetes. Amen.